Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Pecsi Liborosnak a belátást alapvető jelentőségűnek bizonyuló későbbiekben megfogalmazott gondolata, a keresztény ember alapvető, magából a hitből fakadó kötelezettségének tekintette a társadalom, a politika, a gazdaság világában való sajátosan keresztény értékeket és eszméket követő, de magát a világot, a társadalmi közösséget szolgáló részvételt, ami nélkül katolikus társadalmi tanítás, felelős közéleti katolicizmus máig sem létezhetne. Ráadásul egy olyan történelmi helyzetben jutott erre a belátásra, amikor 9. Pius pápa az előd még egyenesen tiltotta, hogy a hívő emberek és közösségei közéleti szerepet, felelősséget vállaljanak a bűnös, romlott világ színpadán. A pápai trónra kerülve azután 13. Leó ezekre a tapasztalatokra és korábbi meggyőződésére építette gondolatmenetét, és fokozatos érdeklődéssel fordult a politika, az államelmélet, a társadalom és a gazdaság kérdései felé. Így a politikai hatalom természetéről 1885-ben kiadott Immortale Dei kezdetű körlevelében első alkalommal fogalmazta meg azt, hogy a katolikus hitből és erkölcsiségből fakadó elvárásoknak bármilyen arisztokratikus, monarchikus és demokratikus, republikánus államforma is megfelelhet, ha tiszteletben tartja a természetjog, a természettörvény elveit és az alapvető keresztény értékeket, vagyis az egyház nem kötelezi el magát a továbbiakban történelmileg változó, mulandó államformák és hatalmi mechanizmusok mellett. Egy lépéssel tovább ment egy következő, 88-ban megjelent körlebelében, a Libertas Plestantissimum kezdetűben, amelyben a parlamentáris demokráciáról és a polgári szabadságról nyilatkozott pozitív szellemben, 2 esztendővel későbbi körlevelében, a Sapientiae Christiane kezdetűben pedig már egyenesen a hívő ember lelkiismereti kötelezettségének nevezte a demokratikus polgári állam közéletében való keresztény érdekeket szolgáló részvételt, amit az előtt 9. Pius még néhány évvel korábban, különösen az olasz belpolitikai életet tartva szem előtt kategórikusan megtiltott. A pápa személyes felismerésein túl a Rerum Novarum enciklika előtörténetéhez tartozik azoknak az európai keresztény értelmiségi köröknek az ösztönző hatása is, amelyek a szociális és munkás kérdés katolikus szellemű értékelésére bíztatták a pápát. A múlt alkalommal már említett, szociálisan elkötelezett katolikus mozgalmakat összefogó Friburi Unió előkészítő, informáló anyagokat tett le a pápa íróasztalára, és a formálódó keresztény érdekvédelmi és szakszervezetek pártkezdemények is azt sürgették, Róma mielőtt foglaljon állást a munkásság nyomarának botrányával, a gazdasági és politikai élet visszásságaival kapcsolatban. Szociálisan érzékeny katolikus értelmiségi körök, melyek tagjaival a Szentatya élén kapcsolatban állt, számtalan ötlettel álltak elő ebben az időben. Voltak, akik a hagyományos keresztény filantrópia, a szegényekről való adakozó gondoskodás, a karitatív munka jelentőségét hangsúlyozták. Mások, mint a már említett Ketteler püspök vagy a pápa barátja, a francia Albert de Moon, a munkás érdekvédelem egyházi támogatását, az államok szociális törvénykezésének átalakítását látták sürgető feladatnak, az osztrák Karl Vogelsang báró mozgalma viszont a tőke és a munka világa közötti kiegyezést, közös munkaltatói és munkavállalói szervezeteket, úgynevezett korporációkat, ezek egyházi közreműködéssel való megteremtését látta volna szívesen. Az sem elhanyagolható ugyanakkor, hogy a harcos szociáldemokrácia is ezekre az évekre jutott el a második internacionálé megalakításáig, május 1-én megünnepléséig, a szociális feszültségek egyre radikálisabb megoldásának immár erőből és erőszakos úton való követeléséig. Lényegében ezek a késztetések és a pápának a világ dolgaival kapcsolatos mély elhivatottság érzése vezetett oda, hogy gondos mérlegelés alapos előkészítő munka után válaszul a Friburi Unióba tömörült katolikus szervezetek kérésére, megjelent komoly érdeklődést és jelentős indulatukat keltve a Rerum Novarum, a katolikus társadalmi tanítás elméleti és lelkipásztori alapvetése. A pápa és munkatársai számos katolikus szervezet és mozgalom javaslatait mérlegelték. Így született meg az a döntés, hogy a körlevél központi témája a munkáskérdés, a munkásság tarthatatlan helyzetének elemzése legyen. Amennyire tudjuk, szakértő társadalomtudósok egész csapata segítette a körlevél kidolgozását, a szöveg megfogalmazásában pedig a jeles katolikus filozófus és publicista, a jezsuita Matteo Liberatore, valamint a Szent Tamási és általában a keresztény-keresztény politika elmélet és természetjogi gondolkodás szakértőjének számító Tommaso Zagliara dominikánus bíboros volt, a pápa közvetlen munkatársa. A munkásság égbe kiáltó nyomorúságából, mint a valóság szomorú tényéből kiinduló körlevél megfogalmazásakor Leó pápának több elvi kérdést is tisztáznia kellett. Ezek sorában az egyik, a külvilág oldaláról tekintve az egész társadalmi tanítás létjogosultságának kérdése úgy fogalmazható meg az egyháznak és Róma püspökének, egyáltalán van-e kompetenciája arra, hogy véleményt mondjon a társadalom a politika, a gazdasági rendszer működésének kérdéseiről. Az európai liberális sajtó, a szocialista agitátorok, sőt az államférfiak nagy része is jogosulatlan intervenciónak, beavatkozásnak tekintette, hogy a katolikus egyház olyan témákban ártja bele magát, olyan ügyekbe avatkozik be, amelyek nem a hit dolgai, amelyekhez sem a szakértelme jártassága, sem pedig az illetékessége nincs meg. A Rerum Novarum, mint egy előre felelve az ilyen később valóban megfogalmazott kritikákra, a munkáskérdést általában a társadalmi problémákat úgy tekintette, mint amelyekről az egyháznak hitéből fakadó állapotbeli kötelessége véleményt mondani. Leó pápa ma már klasszikusnak számító, társadalmi körlevelek sorát kiadó utódai által sokszor hivatkozott megfogalmazása szerint az egyháznak egyenesen evangélium rendeltetése, hitéből fakadó kötelessége, hogy véleményt mondjon a világ dolgairól. Egyenesen kötelességet mulasztanánk, ha hallgatnánk a világ bajai, a társadalmi igazságtalanságok halmozódása, a munkásság nyomora láttán, mondta erről a pápa. Ez a vélemény ugyanakkor nem a gazdasági vagy a politikai döntéshozók kompetenciájának tekintélyét igényli a maga számára, hanem morális útmutatást kíván kínálni a világ, cselekvési útmutatást akar adni a katolikus közösség és annak közéleti képviselői számára. Ebből természetesen következett az is, hogy a Rerum Novarum szövegének kidolgozásakor a pápa óvakodott attól, hogy konkrét politikai követeléseket fogalmazzon meg, vagy gazdasági megoldásokat terjesszen elő. a munkásság helyzetéről szólva az igazságosság és a méltányosság szempontjára utalt a körlevél bevezetőjében, mindössze azt tekintve feladatának, hogy a téma végiggondolásához szükséges elveket és szempontokat terjesszen elő. Ebből világosan következik, hogy sem Leó pápa körlevelének, sem utódai hasonló megnyilatkozásainak nem lehet létjogosult egy pusztán politikusi vagy közgazdászi olvasata, és maga a Szent Atya is igyekezett kizárni annak a lehetőségét, hogy írását zavarkeltő és család emberek könnyen kihasználhassák. Ebből következik, hogy a tanítás nem tekinthető gazdasági útmutatásnak, politikai állásfoglalásnak, hanem az evangélium alapján megfogalmazott morális üzenet a világ számára, amelynek a gyakorlatban való átültetése pedig nem az egyház, hanem a világban élő hívő emberek, egyének és közösségek feladata és küldetése. A körlevelet bevezető rövid gondolatmenet abból a kortársak által közismert tényből indult ki, hogy a munkavilágában a kizsákmányolás és az igazságtalanság farkas törvényei uralkodnak. A társadalmi javak aránytalan és méltatlan elosztása, a normákat, korlátokat nem ismerő kapzsiság nyert teret. A társadalom tagjainak többsége e helyzet kiszolgáltatott és vétlen vesztese és kárvallottja. Az ő érdekükben kell az egyháznak szót emelnie. Az enciklika ezt a feladatot a szocialisták által kínált megoldási javaslatnak a keresztényel való szembesítése keretei között kívánta elvégezni. Megállapításainak kiinduló pontja a tőkés, a tőke és a munka szétválásán alapuló üzleti magántulajdonosi rendszer tényként való tudomásul vétele, és ennek a rendszernek a hagyományos természettörvényen és természetjogon alapuló keresztény társadalom teológiai hagyománnyal és tanítással való szembesítése volt, amely a tulajdonhoz való elemi jog pozitív elismeréséből, ám e jognak természetes kötelességekkel és kötelezettségekkel való összekapcsolásából, a társadalom munkaadókra és munkavállalókra való természetes tagozódásából, valamint a család, a társadalmi közösségek és az állam egymásra épülő organikus hierarchiájának elfogadásából, mint keretfeltételekből indult ki. Leó pápa célja ebben a gondolati rendszerben nem a társadalom vagy a tulajdonviszonyok szerkezetének átalakítására való törekvés volt. Innen a szocialisták megoldási javaslatával szembeni vitája, hanem annak a morálisan jól működő helyzetnek a keresése, amely a fennálló társadalmi állapotok keretei között találja meg azok működésének igazságosabb, méltányosabb a tőke, a munka és az állami irányítás világa számára egyaránt elfogadható módját, a jogok és kötelességek Szent Tamás óta a katolikus tanításban ideálisként megfogalmazott egyensúlyát. Akik megjelenése után úgymond balról bírálták a körlevelet, éppen ezt, a fennálló állapotok elfogadását és szentesítését róták fel hibája gyaránt. A jobbról bírálók viszont a liberális kapitalizmus szabad önszabályzó természetének bűvöletében etatizmusát, az államról kirót feladatok bőségét kérdőjelezték meg. A kortárs katolikus olvasók zöme az enciklika gondolatmenetét radikálisnak, a politizáló, a világ nyilvánosság előtt megjelenő egyház újjászületése jelének ítélte. Megjelenése új lendületet adott a külvilággal számot vetni akaró katolikus közösség kibontakozásához. Jó példa erre, hogy idehaza első fordítója, népszerűsítője, A legendássá lett későbbi székesfehérvári püspök, Prohászka Ottokár volt, aki maga is csak apró kihagyásokkal, a szöveg radikalizmusának tompításával merte tolmácsolni a pápa szavait, ám lelkesedett érte, néhány konzervatívan gondolkodó püspök viszont a legszívesebben könyvtára mélyére száműzte volna 13. Leó úgymond rebellis és veszedelmes üzenetét. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.